Megható.
Felvidéki beszélgetés. Lépes Lóránt atya műsora.
Üdvözlöm a Felvidéki Mária Rádió hallgatóit, a Mirjam Rádiónak a Felvidéki Beszélgetések című műsorába kapcsolódnak bele, és mai beszélgető társam Valach Ladislav, aki a Szlovák Távirati Iroda budapesti tudósítója. Köszöntöm őt szeretettel. Beszélgetésünk témájául az ő hivatását, az újságírás, mint olyan, ezt választottuk, és arról szeretném kérdezni őt, hogy mik azok a dolgok, amiket úgy érez, hogy a személyiségében is adottak, az ön természetében, a habitusában is megvannak, és az újságírás felé vezetik.
Jó napot kívánok! Kicsit fura helyzetbe vagyok, mert általában én szoktam kérdezni, már a munkámból kifolyólag, de ha már beszélnem kell, akkor inkább a fotóról és fotózásról szeretek beszélni. Ilyenbe is volt részem az egyik érdekes utamról 2 évvel ezelőtt. Több alkalommal meghívtak és beszélhettem, itt a városban és rajta kívül is. Minden esetre ezt az alkalmat úgy veszem, mint egy visszatekintési lehetőséget. Elárulhatom ugyanis, hogy jövőre lesz 25 éve, hogy a Szlovák Hírügynökségben, a TASR-ben dolgozom.
Gratulálunk ehhez a szép évfordulóhoz, és bízunk benne, hogy még sok pozitív élményt és támogatást is ad hozzá a Jóisten szűzanya kegyelmeket, hogy ezt végezni tudja, és hogy a fotózást is, amit említett, hogy ez mindig egy meghatározó elem az élete mellett, hogy szépen egészítsék ki egymást a továbbiakban is. Talán erről a kettős vonalról egy kicsit, hogyha mesélne, hogyan fűződik egybe a kettő, illetve miként gyarapítják egymást egykor, meg most?
Igen, kezdeném talán azzal, hogy hívő keresztény, protestáns keresztény családba nőttem fel, ahol az igazságkeresés és a beszélgetés, vagyis hát egy ilyen nyíltság jellemezte a környezetet, amelyikbe felnőttem, úgyhogy ez biztos, hogy meghatározta a tevékenységemet, gondolkodásomat, hozzáállásomat sok mindenhez, ami pláne napokban nagyon aktuális, ugyanis látjuk, hogy ami a újságírást illeti, hogy nagyon vigyázni kell az embernek arra, hogy mit hallgat, és milyen híreket, milyen forrásból választja ki, ugyanis sok nagyon félrevezető információ van a légkörbe, vagy levegőbe, hogy így mondjam. A kérdésére visszatérve, 13 éves kortól kezdtem fotózni, talán ez alapozta meg az egész jövőmet aztán. Elárulom, hogy abba az időbe, 13-14-15 éves korba ezt ki is használtam, egy kicsit humornak szánom, de ez volt a valóság. Abba az időbe ugye kommunizmus volt, és május 1-jét szoktuk ünnepelni, úgyhogy nagy felvonulások, és ez mind kötelező volt. Na és ezekre a felvonulásokra én úgy készültem, hogy édesapám flexaret, csehszlovák flexaret fényképezőgépével a nyakamba, vagy a kezembe, fölsorakoztam az osztályal ugyanúgy, mint a többiek, és akkor a tanár elvtársnőnek azt mondtam, hogy elnézést, én megyek fényképezni a tribűnhöz, és emiatt aztán nem kellett felsorakozva ott várnom, és akkor...
Ez egy szokatlan szerep volt, vagy feladatkör, hogy meglepte az adott tanárt? Mert egy leleményes kibúvó az
igen,
alól, hogy...
Nem, mert ez egy talán elég kivételes eset volt, hogy most egy 13 éves srác fényképezőgéppel ilyen dolgot ment csinálni. Persze szerettem fotózni, örültem az első képeknek, és csináltam ilyen húzásokat is. Ez ilyen mellék terméke volt a dolognak, hogy így ki tudtam ezt használni, de mondom, ezt humorosan jegyzem csak meg.
Tehát valamilyen szinten ez a tudósítás, meg a történésekhez való kíváncsiság, akkor ez már a kamasz énjében is ott lapangolt.
Abszolút, ott volt, igen. Édesapám fotózott, és egész jól fotózott, úgyhogy tőle kaptam ezt a tehetséget, ha így lehet mondani, amit aztán később a katonaság, kötelező katonai szolgálatot teljesítettem. Abba az időben ez volt még a divat. Elég nehéz volt, és elég kemény környezet volt. És én a nyugatnémet határhoz kerültem Csehországba szolgálatra, és 2 évet kellett leszolgálnom, ami nagyon kemény 2 év volt, és most úgy nézek rá, hogy két évet elvettek az életemből, de viszont sok mindent tanultam ott is, és sok érdekes emberrel találkoztam.
Milyen irányba formálta az ön jellemét, vagy a keresztény neveltetését, amit említett korábbiakban, ezt mennyire tudta mondjuk ott is megélni a mindennapokban, vagy ezekben a kötelező feladatokban?
Ezt egy rövid példán tudnám megmagyarázni, vagy kifejteni. A tankista ezrednél szolgáltam, és az ilyen ezrednek, és általában akkor minden ilyen katonai egységnek volt egy úgynevezett ideológiai parancsnok helyettese, úgy hívták, hogy politruk, ez egy csehszlovák, orosz, és nem tudom milyen, magyar szótárban nem találtam ezt a szavat, de ideológiai parancsnok helyettes volt, és ennek a katonának az volt a dolga, hogy őrködött azon, hogy semmilyen ideológia ne szennyezze be a katonák gondolkodását, úgyhogy ez még talán fontosabb volt, mint maga a parancsnok.
Akkor nyíltan nem igazán lehetett vállalni azt, amivel talán ön a szívében, vagy az eddigiekben gyarapodva, ugye, Isten?
Igen, pontosan ehhez irányul a válaszom. 70-es évek végéről beszélünk, még kommunizmus volt akkor, és én nem voltam soha az a típus, hogy mostan, és abban az időben ez szinte öngyilkosság volt, hogyha az ember ugrált és mondta, hogy én keresztény vagyok, én hívő vagyok. Szóval fordítva volt a helyzet, viszont soha nem titkoltam azt, hogy hívő ember vagyok, és ez az ideológiai parancsnok helyettes, akinek még az nevére is emlékszem, Silbernagel főhadnagy volt, és megtudta, hogy hívő vagyok, és akkor behívotta az irodájába, berendelt az irodájába, és kérdezte, hogy mit jelent az, hogy én hívő vagyok, milyen a gondolkodásom, és milyenek a terveim, szóval van-e valamilyen propagációs tevékenységre, szándékom, igen, pontosan, köszönöm. És erre, hát én fölkészültem, mert ismertem a helyzetet, tudtam, hogy abba a közegbe mi várhat rám, és akkor a kis kék fedelű új testamentummal mentem erre a találkozóra, és akkor azt mondtam neki, hogy ha megengedi, akkor a Bibliából megmagyaráznám, hogy mi a gondolatmenetem, és mi a életvitelem, és mi a hozzáállásom a dolgokhoz, és akkor a rómaiakhoz írt levél, ezt most nem fejből mondom, ezt olvasom, rómaiakhoz írt levél 13. fejezetéből azt olvastam neki, hogy mindenki vesse alá magát a fölöttes hatalomnak, mert nincs hatalom, csak az Istentől, ami van, azt Isten rendelte. És mondtam neki, hogy hát én körülbelül ennek a vers mentén gondolkodom, és ilyen a hozzáállásom a hatalomhoz, az államhoz, a felettesekhez. És ez egy érdekes megnyilvánulás volt. Ez a főhadnagy, hát a katonatisztek általában úgy mondtuk mi katonák, hogy zöldagyúak, és hát általában nem nagy intelligenciával, és nem nagy empátiával rendelkező embereknek tekintettük őket, mivel hogy parancsnokok voltak, ugye. Viszont ez az ember egy egész intelligens ember volt, és egy egész korrekt viszony alakult ki közöttünk, sőt, annyira korrekt, hogy a két évet tulajdonképpen az ő osztálya alatt szolgáltam, sőt, olyan beosztásba, ami teljesen szürreálisnak hangzik, egy nyugatnémet határhoz közeli tankista ezrednél fotós voltam, szóval már az, hogy... Szóval ez egy óriási bizalmat jelentett, úgyhogy én katonai kiképzéseket fotóztam, meg ilyen dolgokat ott is fotózhattam, sötét kamrám volt, irodába voltam, úgyhogy...
Valóban szimpatikus lehetett ez a tekintélytiszteletről árulkodtak az iménti szavak is, amit idézni tetszett, és lehet, hogy ezzel megnyerte ezt az adott kiképző tisztjét is.
Igen, és még hozzátenném röviden, hogy itt kezdődött el a fotóimnak a publikálási epizódja. Ott sikerült egy fotómat publikáltatni az akkori csehszlovák katonai magazinba, ami hát egy óriási sikernek számított akkor nekem. Ez egy nagy büszkeség volt számomra, és utána még volt lehetőségem az úgynevezett akkori ifjúsági szocialisztický zvezmládzsezs, és SZÖZM-nek hívták akkor. Ezen belül voltak különböző versenyek, ahol szintén a fotóimmal tudtam már versenyezni és kiállítani. Mm.
Tehát a rendezvények, az események és az alkalmak, a történések, ezek bárhol is érték önt, akkor mindig nyitott szemmel, és akár ugye vakuval is, vagy a fényképezővel legalábbis. Tehát, hogy ilyen szinten is figyelmes volt a dolgok iránt.
Igen.
És a nyilvánosság elé is tárhatta mindezt. Ugye ez egy nagy váltás a hobbihoz képest, meg akár az, hogy egyfajta feladatot is kapott ezzel. Aztán miként alakult az a fajta gondviselése az úrnak, hogy nem csak a hivatását egyengeti, egy szívéhez kedves tevékenységet is végezhet, hanem hogy szólhat az emberekhez, hogy tájékoztathat is. Tehát ugye a hírek világa, hogy miként szippantotta be önt a képi világból, ugye ez egy írott szövegvilág.
Igen, itt még viszonylag messze voltam az írott világ, vagyis a újságíráshoz, amihez egy egészen göröngyös út vezetett, de úgy érzem, hogy megérte és érdemes volt ezen az úton végig menni. Ez az út vezetett, ahogy már említettük és beszéltünk róla, a fotón keresztül. Számomra a fotó, ha mondhatok róla néhány gondolatot még, és akkor hozzájutunk majd a hír továbbításához, írott hírek továbbításához és e körüli munkához. A fotóba engem mindig az ember volt a középpontjába, és soha nem a szenzációkat kerestem, soha nem a különleges alkalmakat, hanem az ember különböző élethelyzetbe, mindennapi életébe szerettem, és szeretem mai napig is ábrázolni. És itt talán még érdemes lenne megemlíteni azt, hogy természetesen volt sok fotós, akinek a munkája tetszett, és meg kell, hogy mondjam, hogy a magyar fotográfiában vannak nagyon nagy, nagyon híres nevek, akik a világ fényképészetét befolyásolták, sőt, van kettő, aki a világ 50 legjobb fotósa közé lett sorolva, itten konkrétan gondolok.
Példaképként tekint erre a jeles személyiség.
Igen, Kertész, André Kertész például, ő nagyon jó fotós volt, vagy pedig Robert Kapa, Friedman Endre nevén.
Talán az is érdekes lenne kifejteni, vagy kibontani, hogy világi témájú dolgok felé nyitottak a szemléletmódjában egy új teret, vagy a fényképeiben olykor törekedett arra is, hogy az embert mondta, hogy a mindennapokban, tehát hogy a személyes életében akárhogy a hitet, vagy a vallásosságot mennyire tudta megmutatni, hogy akár a példaképek között is található ilyen.
Igen, biztos, hogy vannak ilyen irányultságú fotók is, de nem mondanám, hogy ez lett volna a jellemző, vagy hogy ezt kerestem volna.
Tehát ekkor nem volt tudatos ez még egyet.
Nem, mondjuk említeném például a francia Henri Cartier-Bresson, aki a egyik leghíresebb fotós a világon, és akit Munkácsi Márton magyar fotósnak a fotója életett ahhoz, hogy a szobrász, vagyis a festőművészetet, amit tanult, ott hagyja és kezdjen fotózni. Na és ez a Henri Cartier-Bresson, ez éppen fényképezte a legegyszerűbb embereket, nem a kiváltságos embereket, hanem a kisgyerekeket, a szegény embereket, stb. Úgyhogy ebben is talán lehet egy kis választ találni az ön kérdésére, hogy tulajdonképpen itt nem is arról van szó, hogy az embert valamilyen szoborállványra állítanák, hogy föl lehessen ránézni, hanem inkább tudatosan alakították ezeken a fotókon keresztül egy viszont a fotó nézője között és a alany között, és ez tulajdonképpen egy, úgy lehet mondani, hogy humanista nézet, ami hát tulajdonképpen az összes alapja a kereszténységbe is kereshető és található.
Mit értünk pontosan ez alatt? Tehát, hogy olyan gondolatok munkálnak önben, amikor egy-egy ilyen képet szemlél, hogy minden ember Isten képmása valamilyen képen, és mégis mennyire sokfélék vagyunk. Pontosan milyen lényében igyekszik ön is megragadni az embereket?
Én arra igyekszem, hogy
a sokféleséget, vagy a teremtés egyediségét?
Egyértelmű, a sokféleséget, a sokféleség is érdekes, nagyon érdekes, és itt nem a mai politikai divatliberalizmusra gondolok, hanem arra, hogy az emberekre tényleg úgy kell néznünk, mint Isten teremtményeire, és el kell fogadnunk őket olyanoknak, amilyenek. El kell tudni fogadni azt, hogy ők másképp néznek ki, másképp öltözködnek, másképp gondolkodnak, és gondolom, hogy úgy a háttérbe ez a mondani valója is azért megjelenik a fotókba, de nem mondanám, hogy ez lenne a motiváció, hogy ezért fotózok.
A kedves hallgatók tehát megismerhették Valach László kedvenc tevékenységeinek az egyikét, tehát az egyik énjét, ami egy fontos részét képezi annak, hogy a hivatása során az újságíráshoz milyen út vezetett. Említette, tett már rá utalást, hogy ez egészen érdekes egy váltás. Ezt egy rövid zene után tőle személyesen is hallhatjuk. Köszöntöm ismét a kedves rádió hallgatókat. Beszélgető társam Valach László, aki a Szlovák Távirati Iroda budapesti tudósítója, és arról mesélt az előbbiekben, hogy milyen fontos szerepet tölt be a fényképészet az ő életében, de valahogy még talán odáig nem jutottunk el, hogy áthidaljuk azt, hogy bár ugye mai napig szentel időt ennek a tevékenységnek, de mégis a fő hivatása az a hírszerkesztéssel függ össze. Erről kérem, hogy meséljen
Igen.
egy kicsit.
Ahogy beszélgettünk a fotózásról, ahhoz hozzá kell tennem, hogy ahhoz, hogy a fotókat az ember publikáltatni tudja különböző médiákba, ahhoz sokszor kellett az is, hogy valamit írjon hozzá, és tulajdonképpen itt kezdődött ez a újságírási munka. Meg kell mondanom, hogy nem ezt tanultam, úgyhogy nem ez a végzettségem, és hát a...
Mégis egy jelentős beosztásban műveli most ezt.
Azt hiszem, hogy ezt lehet állítani, igen, ez így van, és nagy szerénységgel vállalom ezt a dolgot, mondom, 25 éve vagyok a szlovák hírügynökségnél, és meg kellett tanulnom, még annyit mondanák, hogy én mindig az újságírásra inkább úgy tekintettem, mint etikai kérdésre, és nem szakkérdésre. Ez alatt azt értem, hogy a mostani idők mutatják azt, hogy a újságírás és az információ keresés, találás, válogatás időszakába épp az etikai újságírás felértékelődik, és nagyon fontos kezd lenni.
Tehát ugye a hitelesség keresése, a valós
igen,
információk, ez valóban egyre nehezebb feladatot jelent az emberek számára tájékozódni. Önt a munkája során milyen elvek vezérlik ebben? Mik azok, amiket fontos, hogy szem előtt tartson, aközben, hogy a tényleges megtörtént eseményekről szeretne szólni?
Igen, a hitelesség a kulcs szó. A hitelesség az a szó, ami ábrázolja azt, amit kell is csinálnunk. Hadd mondjam meg, hogy a hírügynökségi munka elég igényes munka. Az azt jelenti, hogy a hírügynökségi hírek tovább vannak adva a elektronikus médiáknak, vagyis a tévének, rádiónak, internet oldalaknak és természetesen a nyomtatott sajtónak, úgyhogy maguknak a híreknek univerzálisnak kell lenniük, és vannak nagyon precíz szabályok, ami a gyorsaságot is illeti, ami a hitelességet illeti, úgyhogy ebbe egybeesik az, hogy én ezeket a dolgokat etikai kérdésnek tartottam mindig. A Biblia is igazmondáshoz vezet minket, és ebből kifolyólag tényleg talán, mint keresztény, nagyobb súlyt
fektet az ember.
Nagyobb súlyt fektetek arra, hogy a hitelesség az 100%-os legyen.
Vannak olyan hibák esetleg, amikor úgy, amit akaratlanul is elkövet az ember, vagy esett már ilyen véletlenül önnel is?
Természetesen manapság például a koronavírusról írunk a legtöbbet, vagyis írok a legtöbbet természetesen a magyarországi eseményeket figyelve. Megesik az, hogy számokba téved az ember, vagy tényleg már a fáradtságnak köszönhetően valamit elír, vagy valami nevet rosszul ír, vagy valamilyen institúciónak a nevét rosszul fordítja le szlovákra, mert ugye én szlovákul írom a híreket, vagyis szlovák nyelven vannak kiadva. Vannak ilyen helyzetek, de ami a fontos az, és ez épp ebbe a környezetbe, amiben én vagyok, ez eléggé nehéz, hogy a magyar szöveget kell nekem értelmeznem, és abból megcsinálni a szlovák hírt úgy, hogy ez korrekt legyen. És voltak helyzetek, amikor félreértés lett belőle. 2002 óta vagyok Budapesten, vagyis 4,5 évig ott voltam, és utána aztán innen Komáromból csinálom már ezeket a tudósításokat, vagy kiutazok Budapestre. De volt például egy olyan eset, hogy 2003-ban, amikor még viszonylag rosszak voltak a szlovák-magyar viszonyok, sőt mondhatnám, hogy nagyon rosszak voltak a szlovák-magyar viszonyok, és akkor jártam, Budapesten voltam még, és szinte hetente jártam a külügyminisztériumba sajtótájékoztatókra, ahol vagy a szóvivő, vagy közvetlenül a külügyminiszter tájékoztatott minket a kérdésekről, és mi kérdéseket tehettünk fel. Megtörtént egyszer, hogy egy ilyen sajtótájékoztató után fél nappal hív a szóvivő, és azt mondja, hogy te ide figyelj, te rosszul értelmezted a miniszter szavait. A miniszter nem ezt mondta, hanem ezt mondta. Ezt a munkát, amit én csinálok, és amit hát a külföldi tudósítók csinálnak, ez elég kemény kontroll alatt van. Olyan értelemben, hogy például én, amit Magyarországról írok, és a szlovák hírügynökség kiad, azt figyeli a szlovák külügyminisztérium, vagyis a szlovák nagykövetség, ami Budapesten van, az összehasonlítja eseményekkel, mert ő közelebb van, mint a pozsonyiak, ugye? És ugyanúgy a magyar nagykövetség Pozsonyba is figyeli, hogy például mit mondott a külügyminiszter Budapesten, úgyhogy kettős kontroll alatt van az ember, és ottan történt meg, abban az időben épp a határon túli magyarok támogatásáról szóló törvény lépett érvénybe, és ez szinte konfliktus volt a két állam, Szlovákia és Magyarország között. Na és ebben a helyzetben én csak azt tudtam csinálni, hogy mondtam a szóvivőnek, hogy ne haragudj, megnézem a szlovák fordítást, én durván neked így telefonba lefordítom, hogy mit írtam, és akkor annak alapján megtudod, hogy korrekt vagy nem korrekt. Meghallgatott, azt mondta, 10 perc múlva hívlak. És akkor megtörtént az, hogy visszahívott, és azt mondta, hogy a te cikked abszolút korrekt volt, a pozsonyi MTI tudósítója, szóval aki Szlovákiából a magyar MTI-nek ír tudósítást, az megírta, hogy mit mondott a külügyminiszter, és ezt az MTI angolra tolmácsolta át, vagyis átfordította angol nyelvre, és az angol nyelvű hírek között kiadták, és ez az angol nyelvű fordítás volt rossz. Így megtudták, hogy én abszolút korrektül értelmeztem, és abszolút korrektül fordítottam szlovákra ezt a hírt. Ennek az eredménye aztán az volt, hogy abba az évben a külügyminisztertől karácsonyi találkozáskor kaptam egy ilyen kitüntetésszerű valamit, ami hát az épp rossz szlovák-magyar viszonyok között egy fura helyzet volt, mivel hogy Budapesten több mint 150 külföldi újságíró volt akkreditálva, és az akkori rossz szlovák-magyar viszonyba épp egy szlovák újságíró kapta ezt a úgynevezett kitüntetést, úgyhogy...
Meglepő elismerő, és nyilván jó eső gesztus is.
Igen, nagyon jó eső gesztus volt, és jó motiváció volt a következő munkához.
Két dolgot szeretnék még kérdezni, mielőtt a beszélgetésünk végére érnénk. Az egyik talán épp ez a nyelvi tolerancia lenne, a másik pedig ez a felelősség, hogy amikor az ember egy kicsit elcsendesedik magában, vagy a feladatait is ugye megbeszéli Istennel, akkor... Hogyan érzi ezt, hogy mennyiben tud erőt adni önnek, hogy helyes ítélkezést ugye meg tudja tartani? Vagy ezt kifejezni a magatartásában is ugye ehhez vezetni? Itt most egy szép példát hallottunk erre, hogy ugye a több nyelvű fordításoknál is szükség van erre.
Egyrészt nagyon sok tapasztalat kell hozzá, hogy az ember ezeket a dolgokat jól meg tudja csinálni, és egy bizonyos mennyiségű szerénység kell ahhoz, hogy az ember okosan tudjon dönteni, és okosan tudja értékelni és érzékelni a szituációkat, és ahhoz, hogy az ember így tudjon dolgozni, és az eredmények elfogadhatóak legyenek, vagyis jók legyenek, ahhoz óriási alázatnak kell lenni az emberbe, amit hát Isten nélkül nehéz, mert ugye emberek vagyunk. Talán csak annyival tudnám ezt magyarázni, hogy én mindig úgy dolgoztam, és mindig úgy éltem, hogy nekem mindegy volt, hogy ki a főnököm, egy kellemes, vagy jó, vagy rossz, buta, rossz akaró ember, mert én mindig a munkámat úgy próbáltam csinálni, hogy Istennek csinálom, és az volt a lényege a munkámnak, hogy Istennek tetszen, és ne az embereknek. Munkámmal kapcsolatos dolgokból kiemelném azokat a eseményeket, amik érdekesek voltak számomra, és sokat jelentettek. Például 1999-ben koszovói menekültábort látogattam meg Macedóniába, ez egy nagyon érdekes élmény volt. Aztán ugyanabban a évben a Szerbia bombázása után az amerikai nagykövetséggel volt egy lehetőség meglátogatni a menekülteket, akik Koszovóba visszatértek. Ez egy nagyon erős élmény volt. Azon kívül volt lehetőségem külföldi útjaikra elkísérni a szlovák parlament elnökét, az Hollandiába volt, vagy a köztársasági elnök Ivan Gašparovicsnak a franciai útján volt lehetőségem a delegációba részt venni, amikor a NATO a 60 éves évfordulóját ünnepelte, és ez egy nagyon érdekes élmény volt, amikor egy teljesen bezárt, hermetikusan bezárt Strasbourgba látogattunk, és látogattam. Végeredménye annak a látogatásnak az volt, hogy a szálloda, ahol én és tévének a stábja megszálltunk, a anarchisták estére fölgyújtották. Mi már akkor nem voltunk ott, de ez egy érdekes momentum volt. És hát érdekes pillanat volt az is, amikor néhány száz méterre álltam a Strasbourgi repülőtéren a Air Force One, a Barack Obama Boeing 747-es repülőgépe mellett, vagy hát amellett tudtunk elmenni, úgyhogy ezek ilyen érdekes pillanatok voltak.
A gondviselés meglehetősen különleges helyekre vezette önt az eddigiekben, és akár földrajzilag is nagy távolságokról is beszélünk ebben, és esetleg mi az, amit ebből úgy megszívlelt ezekből az élményekből, vagy mi az, amit úgy érezte, hogy közelebb vitte Istenhez?
Valahol mindig, mint keresztény embernek az emberi viszonyok, ember közti kapcsolatok lebegtek úgy a gondolataimba és érzéseimbe, és ebből a szempontból egy nagyon érdekes utat abszolváltam egyik fotós barátommal. Két évvel ezelőtt Japánba látogattunk. Az onnan készített fotókiállítást Újvárba és Révkomárom után most Budapestre fogjuk vinni, amikor majd lecseng ez a koronavírus. És ezzel a Japánnal kapcsolatban annyit hadd mondjak el, hogy amikor ott voltam és találkoztam a japán emberekkel, akkor egy vers a Bibliából jutott az eszembe, és én ezt éreztem, amit a Filippi beliek második rész, harmadik versbe van megírva, hogy ne irányítson benneteket az önzés, irítség vagy büszkeség. Ellenkezőleg, alázatosak legyetek és adjatok a másiknak több tiszteletet, mint amit magatoknak kívántok. Én ezt a több tiszteletet éreztem minden egyes lépésembe Japánba.
Azt hiszem, hogy erre szüksége is van az embereknek, hogy újra és újra tudatosítsuk ezt, hogy fontos a másik embert ugyanúgy nézni rá, tekinteni, mint hogyha abban valóban Isten képmása lenne, és megadni ezt a tiszteletet, figyelmet és felebaráti szeretetet egymásnak. Köszönjük szépen Valach Lászlónak ezeket a fontos vallomásait, és kívánjuk, hogy továbbra is ez a fajta lelkület, ami az ember gerincét adja, hogy ez mind továbbra is a Jóistenre tudjon alapozni, és a munkáját bármerre is vezérli, bármilyen feltételek között is kell helytállnia, továbbra is ekép tudja teljesíteni, és további sikereket kívánunk, illetve még egyszer gratulálunk ehhez a szép évfordulóhoz, és örülünk, hogy itt volt velünk a Felvidéki Beszélgetések műsorban.
Nagyon szépen köszönöm.
Felvidéki Beszélgetés. Lépes Lóránt atya műsorát hallották.